Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ezen a hétvégén a pedagógusokat ünnepli az ország. Ennek a hivatásnak mindig június első vasárnapján van a hivatalos napja. Hazánkban 1952-ben tartották meg először, és azóta az UNESCO is felvette az esemény naptárába. Ilyenkor szokták kitüntetni a szakma legjobbjait, átvehetik az Eötvös József, a Szent Györgyi Albert, az Apáczai Csere János, a Brunswick Teréz vagy a Németh László díjat. Az óvodások, iskolások virágot és ajándékot adnak szeretett óvónéniüknek, tanáraiknak. De talán az a legnagyobb elismerés, ha a tanítvány viszi valamire. Pedagógus nem létezik diák nélkül. Erre mutatunk friss példát műsorunkban. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, az ELTE informatikai kar egyetemi docense és a Neumann Társaság tehetséggondozási igazgatója. Kezi csókolom.
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy eljött, és a versenyzők közül pedig Szabó M. Katalin, a szombathelyi Bolyai ELTE gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, aki aranyérmet nyert. Szia!
Japan.
És a 11-es Szekeres Linda, a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium diákja, aki bronzérmet szerzett Budapestről. Szervusz, köszönöm szépen, hogy te is itt vagy velünk.
Japan, kívánok!
Tehát mind a négy magyar induló érmet szerzett Olaszországban, Európából és a nagyvilágból összesen 68 ország 251 informatikában jeleskedő diáklánya szerepelt ezen a versenyen. Mit érdemes tudni erről a versenyről, erről a megmérettetésről, tanárnő?
Ez az Európai Lány Informatikai Diákolimpia. 2019-ben a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián dugtuk össze a fejünket csapatvezetőként, hogy jó lenne a matematikai lány diákolimpia mintájára informatikából is külön versenyt szervezni a lányoknak. Miért is kell külön verseny? Azért, mert az iparban is és az egyetemeken is a STEM szakmákban, vagyis az informatikában is nagyon-nagyon alul reprezentáltak a lányok, és hiszek abban, hogy fele-fele arány lenne az ideális, mind az egyetemeken, mind az iparban abban, hogy elég színes legyen, és elég sokféle nézőpont megjelenhessen egy munka kapcsán. 2021-ben a COVID kellős közepén Svájc megrendezte ezt a versenyt először, online volt az első kiadásunk.
Stílszerűen.
Igen, és utána Törökország, Svédország, Hollandia és Németország után az idén Olaszországban került megrendezésre ez a verseny, ahol, mint hallottuk, 68 országból. Nincs is 68 európai ország.
Igen, ezt is néztem, hogy hogy jön ez ki, de ugye...
Ez úgy jön ki, hogy...
Csatlakoztak máshonnan is.
Hogy igazából ez egy világverseny. Tehát az európai országok azok meghívottak, és alapértelmezetten meghívottak erre a versenyre, de az Amerikai Egyesült Államoktól Szingapúrig, Japántól, Ausztráliáig, Új-Zélandtól, Kanadáig minden országból vendégként részt vesznek ezen a versenyen.
És akkor, hogyha ők nyertek, akkor Európa bajnokok lettek? Vagy?
Igen, mondhatjuk így, és az európai határozzák meg az érem határokat, és utána a vendégek azok csak besorolódnak az érem határok közé.
Ahogy tanárnő mondta, ebben a világban, ebben a szakmában alul reprezentáltak, tehát sokkal kevesebben vannak ezek szerint a lányok, mint a fiúk. Akkor ti hogy és mint kerültetek közel ehhez a világhoz? Katalin?
Szóval én igazából először úgy kezdtem, hogy online akartam videójátékot fejleszteni, és... akkor így elkezdtem programozni, és aztán rájöttem, hogy én ezt amúgy nagyon élvezem, és amikor 9. iskolát váltottam, akkor megtudtam, hogy lehet belőle versenyezni is, és akkor így azonnal belevágtam.
És hány éves korodban kezdtél egyáltalán ezzel a világgal megismerkedni? Mert ugye ma már az van, hogy már, nem tudom, óvodáskorban is a kezükbe veszik a gyerekek ezeket az eszközöket, tehát már úgy nőnek fel, hogy teljesen természetes számukra. Te is ez a korosztály vagy, aki már így kezdte?
Nekem a szüleim úgy gondolják, hogy 14 éves korig nem szabad a gyerekeknek okostelefont adni, ez alól én sem voltam kivétel, és laptopom is csak azért lett 10 éves koromban, mert a Covid miatt digitális oktatásból kellett tanulnom.
Azt a mindenit. Linda, nálad hogy alakult ez a barátság ezzel a világgal?
Én már általános iskola óta nagyon érdekelt a matematika, és imádtam versenyezni, minden egyes versenyen részt vettem, amin lehetett. A programozás kicsit később jött szóba, elkezdtem gondolkodni, hogy a matematika területén pontosan mi érdekelhet, és ez a matek átment infóba, és igazából elkezdtem programozni, és innen rájöttem, hogy ez az én területem, és itt is fogok maradni.
Tanárnő, most így pedagógusként mit szól ehhez, hogyha már így felvetődött ez a kérdés, hogy milyen korban érdemes megismertetni a számítógéppel, az informatikával a gyerekeket, hogy a fejlődésük azért az egészséges, normális legyen, hogy pontosan majd még a sokkal későbbi évtizedekben is a világban úgy éljék, mint egy rendes, normális gyerek, fiatal felnőtt az életüket.
Hát én egy kisgyereknek biztos nem adnék a kezébe okostelefont és okos eszközt.
Informatikusként mondja ezt.
Informatikusként mondom ezt. Az eszközhasználatot azért a programozástól mindenképpen különböztessük meg. Tehát az, hogy használok egy eszközt, és értem, hogy mi történik ott, az két különböző dolog. Viszont egy kisgyereknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy mozogjon, hogy kialakuljanak az agyában is azok a kapcsolódások, amik a mozgással kapcsolatosak, illetve a teste is fejlődjön. Ezt az okostelefonok kevésbé teszik lehetővé. Egy kisgyerek számára azt gondolom, hogy az a képsor, amit, vagy az applikáció, ami ott van a képernyőn, az nem túl hatékonyan fejleszti.
Tehát akkor mit javasol, hogy a szülők mikor és hogy vezessék be ebbe a világba a gyerekeiket?
Szépen lassan és csak ellenőrzött körülmények között. Hogy hány évesen, ez szerintem azért a szülőn is múlik, hogy hány évesen, óvodásként még semmiképpen.
Óvodásként még semmiképpen, de ugye sokszor látjuk már, hogy odaadják a telefont az óvodás gyerekeknek.
A legjobb gyerek megőrző az, hogy odaadja az anyuka a telefont a babakocsiban a tologatott gyereknek, mert a színes képek lekötik valamennyire az agyát.
Ugye szokták mondani, hogy minél hamarabb ismerkedik, meg azt is szokták indokként mondani, akkor annál inkább ez számára készség szinten beépül a gondolkodásába, akkor ön ezt akkor nem...
Nem gondolom, hogy így van.
Nem ismeri el, értem. És akkor mondjuk már általános iskolában már azért ugye a tanmenetekben előfordulnak már ilyen
amikor
tartalmak.
Amikor tudjuk azt, hogy mit csinálunk azzal a telefonnal, és vagy mit csinálunk azzal az okos eszközzel, és célja van annak, hogy ott rajzoljon, vagy valami Kahoot quizt, vagy valami játékot játszon, ami fejleszti, ott már helye van ennek, de ott is limitált mennyiségben. Tehát nem ez a napi 8 órát fogja a telefont, és játszol rajta a gyerek.
Hát hiszem, hogy most a kulcs szó, amit kimondott, az, hogy a célja van. Tehát, ha ennek értelme van, meg tudjuk mondani, hogy te most ezt és ezt csinálod, vagy ezt használod rajta.
Igen, pontosan.
Katalin, mondtad, hogy 14 éves korodban kaptál, ugye ezek szerint okostelefont, laptopot már egy kicsit korábban már kezdtél használni, és nem érezted úgy, hogy azok a társaid, akik nem tudom már kisiskolás, vagy akár óvodás korukban is a kezükbe fogták, akkor esetleg előnyben voltak? Mert ugye szokták azt mondani, hogy jaj, szegény, hát akkor ezeken a platformokon zajlik az élet, akkor kimarad belőle. Nálad ez hogy zajlott ezt? Mert szerintem ez a 14 éves kor, ez talán akár már különlegesség is lehet.
Én egyáltalán nem érzem úgy, hogy bármiről lemaradtam volna, és nem igazán érdekel, hogy ők akkor mit csináltak a telefonjaikon.
Linda?
Én szerintem nem az az eset vagyok most, mint Kati, én hamarabb kaptam okostelefont. Szerintem sok jó oldala is van, és rossz is.
Tehát csak megragadt ez a terület téged is.
Igen, igen.
Mindenképpen ezzel együtt is. Na akkor beszéljünk magáról, erről a leány informatikai diákolimpiáról. Mi a feladat? Hát hogy kell ezt elképzelni? Hogy lehet összehasonlítani informatikai tudásokat, pláne ebben a korban? Ugye ez hány és hány éves kor közöttiekre vonatkozik?
Ez a legidősebb versenyző az 20 éves lehet, és az a szabály, hogy az előző tanévben még középiskolásnak kell lennie. Tehát általában nyáron zajlanak ezek az informatikai diákolimpiák, az a szabály, hogy nem lehet egyetemista az előző tanévben, tehát elsősorban középiskolás gyerekekről beszélünk. Az idén nem tudom, hogy hány éves volt itt a legfiatalabb versenyző. Tavaly a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 13 éves volt a legfiatalabb versenyző, és középiskolások voltak. Nagyrészt 16-18 éves gyerekek versenyeznek egymással. Maga a verseny, versenyprogramozás nem túl izgalmas az, ahogyan megkapják a gyerekek az adatokat, és ahogyan vissza kell adni az adatokat. Tehát egy konzolos alkalmazást kell írni, hol egy fekete képernyőn jönnek tesztadatok, és egy fekete képernyőn visszajönnek a tesztadatok. De ezek mögött a megjelenítéssel már valós problémák lehetnek, és valós alkalmazásokban használjuk ezeket az algoritmusokat, elsősorban algoritmusokat és adatszerkezeteket, amiket használnak itt mögötte. Linda, mondasz egy példát erre?
Igen, egy például vegyük a tömegközlekedési úthálózatot, és az egyes megállók legyenek a csomópontok, a köztük levő utak legyenek az érek, és mindegyik útnak legyen egy hosszúsága. És a feladat legyen az, hogy A pontba el akarunk jutni B pontba, és a lehető legrövidebb úton szeretnénk elmenni természetesen.
Hát ez a mindennapi embernek a...
Hát ez a
igenis, nem?
Ez az élet.
Ez egy teljesen hétköznapi probléma, és nekünk ezt kell minél hatékonyabban megoldani. De ugye nem mindegy, hogy egy telefonapplikációban egy másodpercet vagy egy órát várunk ennek a eredményére, ezért nekünk, programozóknak ezt különböző adatszerkezetekkel és algoritmusokkal minél effektívebben kell megoldanunk, minél kevesebb memória használattal és minél kevesebb idő alatt.
Azt mondta, hogy nekünk programozók, nagyon jó, hallottam. De te budapesti vagy, 17. kerületben élsz, ugye?
Igen,
te
igen.
Akkor azt jelenti, hogy a Pesti út környékén ott van a csomópont, onnan kell, hogy bejussál mondjuk egy metróhoz. Az adott, nem? Tehát ezen mit lehet még fejleszteni? Hiszen jár a busz, az a busz téged elvisz a metróhoz, vagy az Ősvezértérre, vagy a Kőbánya Kispestre, és akkor onnan mondjuk bejutsz a belvárosba. Hogy lehet ezen még fejleszteni például? Most így elképzelte, nem biztos, de nagyjából...
Hát most a szállodától, hogy jutottunk ide a rádióba, hogy legalább 8 alternatívát felajánlott az applikáció.
Ugyebár rengetegféle út létezik, és nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jutunk el, és a különböző a környezetben a
különböző járművek vannak.
Különböző járművek vannak, gyorsabb. Különböző útvonalak vannak. Akár kimehetne Linda a Szentendrére, és visszajöhetne egy hívvel is, hogyha arról van szó. Tehát a fölajánlott lehetőségek közül kell megtalálnunk a leghatékonyabbat.
Tehát akkor ez volt például, ez egy feladat volt ezen a versenyen?
Ez viszonylag egy könnyű feladatnak számít igazából. A versenyen rengetegféle nehezítés van ebben a felben. Például két különböző út létezik, az egyik egy folyóút, amin csak hajóval közlekedhetünk, ami mondjuk drágább. Tehát rengetegféle nehezítés lehetséges az ilyesmi feladatokban.
És szereted, kedveled az ilyen feladatokat ezek szerint? Tehát tanárnő nem hívta fel különösebben az érdeklődésemet, fekete képernyőn adatok jönnek, és akkor egyszer csak el kell ott azzal kezdeni valamit.
Igen, de nagyon
intézni,
izgalmas
szóval
az algoritmus,
akkor,
ami mögötte.
Na, ez azt akarom tudni, hogy mi ebben az izgalom.
Igen, kívülről úgy tűnik, hogy ez nagyon unalmas meg minden, de emellett emögött hatalmas logika van, ami nagyon érdekes szerintem, hogyha igazán megértjük, és nagyon izgalmas gondolkodni, felfedezni részleteket, és magad rájönni olyan trükkökre, amivel hatékonyabban megoldunk problémákat. Tehát igazából ez a gondolkodás mögötte, ez a, hogy ó, rájöttem, ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog.
Van ilyen emléked, ez a heuréka, hogy felfedeztem? Mondj az életedből, hogy mikor okozott boldogságot neked az informatika?
Mondtad, amikor 100 pontot kiír az értékelő.
az a legjobb érzés, amikor van egy ötletem, nem vagyok benne biztos, de leírom, lekódolom, beküldöm, és 100 pont, azaz maximális pontszámra megoldottam, tehát, hogy beigazolódott az elméletem, igen, jól gondoltam, az a legjobb érzés ebben a, ezen a területen.
Katalin, te Szombathelyen élsz, ugye? Ezt elhangzott.
Igen.
És ott is például egy ilyen közlekedési applikáció, vagy ennek a fejlesztése, ott is nagyon sokat segíthet az emberek életében? Mert gondoljunk, hogy akkor ott azért annyi közlekedési eszköz például, mint Budapesten nincs, tehát annyira talán nem bonyolultak például a közlekedés, hogyha már ez a példa feljött.
Szerintem ott is nagyon sokat segít, mert azért elég sok buszútvonal van, amik sokkal ritkábban járnak, mint Budapesten, és így azt tehát nem
össze kell hangolni a vonattal például.
Igen, igen, igen.
És akkor neked ez szokott egyébként a fejedben lejátszódni, hogy na, akkor most hogy menjek, és te, mint informatikus, ebből tudsz valami gyakorlati hasznot is találni az életedben? Például a közlekedésnél, hogy akkor most melyik buszt hánykor, hol érem el, melyik megállónál, akkor az a vonathoz hogy, utána merre felé megyek tovább?
Hát ez nekem személyesen annyira nem szokott így előjönni, mert nagyjából ugyanazt csinálom minden nap, és így ugyanazzal a busszal tudok menni haza.
Na akkor nézzük, hogy mondtad, hogy téged a számítógépes játékfejlesztés, ugye ez volt, ezzel igen, kezdted. Milyen játékot fejlesztettél? Hiszen, hát hogyha megnézzük ezeket a számítógépes játékok, hát ezek minden tudnak, csili-vili, szólnak, zenélnek, színesek, ugrabugrálnak, lehet egynek, többnek, egymás ellen, mindenféle variáció van. Tehát itt még hogy lehet tovább gondolkodni?
Hát én igazából nekem volt rengeteg ilyen megkezdett projektem, ezeket nem igazán volt türelmem befejezni, de így tapasztalatnak jók voltak.
De a mögötte levő algoritmusok viszont sokkal izgalmasak, mint az, hogy éppen pirosan vagy zölden villog valami a képernyőn.
Tanárnő is szokott egyébként számítógépes játékokat használni, játszik ön is képernyőn. A telefon most a kezében van.
Igen.
Most nyilván most a műsorunkhoz fontos adatokat nézi, de egyébként vannak letöltve játékok.
Persze,
is a telefonon?
Természetesen.
Mit játszik? Mi érdekli egy informatikust? Egy informatikus milyen játékkal tud játszani, ami még számára is kihívás lehet? Akkor most tanárnő legyen kedves. Milyen fajta?
Kihívás.
Lövöldözik vagy?
Jaj, nem lövöldözős, azt
utat
én nem
keresi?
Játszok az első körben. Elsősorban a fiúknak a játéka szokott lenni, hogy lövöldözős játékot
állatokat
játszanak.
Állatokat tart? Gyümölcsöket nevel?
Nem. Csak logikai játékokat szoktam játszani a telefonon.
Igen, nektek is van kedvenc játékotok a telefonotokon, mi az, ami így amikor a vonaton mész, vagy a buszon is éppen nem akarod a tájat nézni, akkor Kati, te mit játszol?
Nekem is ilyen logikai játékok vannak a telefonomon.
De mi az, hogy logikai játék? Tehát ott mi a lényeg? Honnan, hova kell eljutni?
Tehát például, amivel én elég sokat szoktam játszani, az olyan, hogy van egy ilyen 10x10-es vagy 15x15-ös négyzetrács, és akkor minden sornak, meg oszlopnak az oldalára oda van írva, hogy milyen színből, milyen hosszú blokkokat kell kiszínezni, milyen sorrendben, és akkor ezt így valahogy ki kell logikázni, hogy hol lesz üres, és hol lesz beszínezve, és milyen színűre. És akkor így kijön egy kép a végén.
Aha, szóval akkor ez a farmjáték, meg lövöldözés, meg ilyesmi, az téged sem.
Nem.
Linda, neked mi van a telefonodon?
A múltban rengeteget játszottam ilyen farmas játékokkal, meg szerintem lövöldözős játékokkal is, de így, amikor egyre idősebb lettem, engem is inkább ezek a logikai játékok kezdtek el érdekelni, és megettem az ilyen szavas játékok, amikor ki kell találni a szót, meg ilyesmik is meglepően érdekelnek, ami nem feltétlenül a programozáshoz kapcsolódik, de szerintem ez is logikai. Tehát inkább ezek a fejlesztő játékok tetszenek, amik fejlesztik az embert.
Szóval akkor ti annyira benne vagytok ebben, hogy minden egyes lépéssel, minden egyes gombnyomása is még arra gondoltok, hogy na ez minket fejleszt, ugye? Tehát ez
Aj,
is benne
de
van.
Hogy is. Hát most nem gondolkodik ezen az ember, hanem csak élvezi azt, hogy a problémát meg tudja oldani.
Kedves hallgatóink, a műsorunkban pedagógus nap alkalmából egy pedagógusi sikerről is, ha úgy mondhatjuk, beszélgetünk, hiszen a Leány Európai Informatika Diákolimpián sikerrel részt vett csapat tagjai és előfelkészítőjük a vendégünk a stúdióban, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy a lányok hogy kerültek ki, konkrétan ők az olimpiára, mi volt az ő kiválasztásának az alapja. És hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést így pedagógus nap hétvégéjén. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, az ELTE informatikai kar egyetemi docense és a Neumann Társaság tehetséggondozási igazgatója, a versenyzők közül pedig a 10. évfolyamos Szabó M. Katalina, szombathelyi Bolyai ELTE gyakorló általános iskola és gimnázium tanulója, aki aranyérmet nyert, és a 11-es Szekeres Linda, a 17. kerületi Balassi Bálint gimnázium diákja, aki bronzérmet szerzett, a csapat tagja volt még Horváth Dóra Győrből, és Varga Vivien Szegedről. Hogy alakult ki ez a csapat, tanárnő?
A csapat kialakulása az egy hosszú versenysorozatnak a végeredménye. A Zsakó László nemzetközi programozási versenynek a három fordulója után van egy válogatóversenyünk, és a válogatóversenyen legjobban szereplő négy lány került be a csapatba. A Zsakó verseny az egy iskolai fordulóval kezdődik valamikor az ősz folyamán. A második fordulóba bejutott diáklányokat hívtuk meg a válogató versenyre. Nem emlékszem pontosan a számra, ilyen 40 körüli diáklányt hívtunk be a válogató versenyünkre, és ők voltak a legjobb négy.
Közülük, tehát akkor a legjobb 10% mondjuk, hogyha a 40 körül.
Hát, hogyha az egész népességet nézzük, és az összes középiskolást, hát aki részt vehetett volna a versenyen, akkor nagyon kiválasztottak. Ők képviselhették Magyarországot ezen a versenyen.
És ugye nagyon széles a választék, hiszen ugye Budapestről, Győrből, Szombathelyről, Szegedről, tehát mindenhonnan sikerült elhozni egy-egy versenyzőt. Az iskolában hogy alakult ki a ti jelentkezésetek? A tanárotok szólt, hogy akkor van ez a lehetőség, vagy ti hallottatok róla, és kaptatok kedvet? Hogy volt ez, Linda?
A tanáraimtól is hallottam, hogy lehet jelentkezni, meg egy informatikai szakkörből is hallottam, hogy lehet jelentkezni, és ugye a válogatóba nem lehet jelentkezni, oda vagy meghívnak, vagy nem, és akkor a versenyen, a versenyeken való eredményeim alapján lettem behívva.
Kati, neked hogy alakult a pályád ezen a világban, ebben a világban?
Hát én ugye amikor 9. iskolát váltottam, akkor egy osztálytársamtól hallottam, és akkor az informatika tanárommal is beszéltem erről, és akkor így tőle tudom.
Ti csodabogarak vagytok ugye a környezetetekben, vagy mások is vannak hasonlóan tehetségesek, akik lányként ez iránt a világ iránt érdeklődnek? Ti hogy érzitek?
Nem mondanám magamat csodabogárnak, mert most egyre jobban ebbe a környezetbe kerülök be, ahol egyre több olyan emberrel ismerkedem meg, akit ugyanaz érdekli, mint én, és ugyanebben a világban vagyunk, és egyre jobban azt veszem észre, hogy mennyi nagyon okos ember vesz körül minket. De az iskolámban biztosan nem találkozom olyannal, akit ugyanúgy ez érdekli. És tudnék vele beszélgetni erről.
Kati, téged hogy tart számon a környezeted?
Hát igazából én is csak ugyanazt tudom mondani, mint Linda, hogy ismerek viszonylag elég sok lányversenyprogramozót Magyarországon, de az iskolámban én vagyok az egyetlen.
De Linda, mondtad az előbb, hogy szakkörbe is jársz, vagy jártál, ugye? Hogy egy szakkörön keresztül kaptál hírt erről a lehetőségről, hogy ott, abban a szakkörben például voltak-e még lányok rajtad kívül? Ez érdekelne.
Igen, többen is voltunk lányok. A Kati is erre a szakkörre jár.
Ahogy Szombathelyről és Budapestről lehet egy szakkörre járni?
Ez egy online szakkör.
Ja,
ez az Algopro szakkör, ami rengetegféle órát tart programozásról, AI-tól kezdve, különböző programnyelveken, és ez az a hely, ahol találkozunk, vagy beszélgetni tudunk olyan tanulókkal, akiket ugyanaz érdekel, mint minket.
És tanárnő, hogy látja őket? Különlegesek ők már így a saját évfolyamokon belül?
Hát a legjobb pár gyerekről beszélünk, tehát igazából nagyon örülök neki, hogy vidékről és sok helyről jöttek össze. Azon dolgozom, hogy akárhol is született egy gyerek, akár fiú, akár lány, meg legyenek azok a lehetőségei, hogy kibontakoztathassa a tehetségét, és találkozhasson más olyan gyerekekkel, akiknek ugyanaz az elkötelezettsége, és ugyanaz a hitvallása, és ugyanaz érdekli. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek összegyűlhessenek, és egymással is beszélhessenek. Pont ez a nemzetközi versenynek is a célja, hogy a különböző országokból azok a kiemelkedők, tehetséges diákok összegyűlhessenek, megismerkedhessenek egymással, és utána hosszú-hosszú kapcsolati hálón keresztül együtt dolgozhassanak. Csapatvezetőként is ez a legnagyobb előnye az ilyen nemzetközi diákolimpiáknak, hogy kialakulhatnak olyan kooperációk, amik kell, ugyanazokat a problémákat tudjuk megoldani. Például az idei, éppen a héten zajló felkészítő táborunkban izraeli és szlovák versenyzőket is vendégül láttunk, és így még szorosabb lett a kapcsolat. Nem csak a lányok, hanem a fiúk között is, tehát az egész közösség között szorosabb lett a kapcsolat.
Ön pedagógusként, ugye, ha már így pedagógus napon beszélünk, mit keres bennük? Mi az, ami megragadja? Mikor gondolja azt, hogy na, akkor belőle lehet valami?
Tehát azt az érzést, amikor egy gyerek megért valamit, és csillan a szeme, hogy én ezt megértettem, és most már az enyém ez a megoldás, vagy ez a gondolat, az szerintem tanárként egy hihetetlen jó érzés, és azért csinálja az ember.
És hogy kell velük foglalkozni? Tehát nagyon sokszor hallani azt, hogy a bármilyen területről, sportról, tudományból, akármiről beszélünk, hogy elkalódnak tehetségek. Tehát hogy kell megőrizni őket, megragadni őket a pályán, és valóban sikeressé tenni őket, vagy legalábbis ezt a lehetőséget megadni pedagógusként? Mi a
ennek
módszer?
Ennek szerintem sok aspektusa van, hogy mikor tud egy gyerek kibontakozni. Egyszer kell a saját tehetsége, de legalább olyan fontos a saját elkötelezettsége. Tehát, hogy képes legyen és hajlandó legyen azt a munkát beletenni egy felkészülésbe, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen, és itt van az elkalódásnak az első pontja, hogy...
Látott ilyen példákat elkalódó
igen, sajnálom, de vannak olyan fiatalok, akik nem hajlandóak beletenni azt a munkát, amit kell. A másik pedig, hogy kell, hogy legyen valami, mondhatjuk akár szerelemnek is, vagy együttműködésnek a tanár és a diák között, ami megragadja a fiatalt, és inspirációt ad ahhoz, hogy ezt a munkát beletehesse. Tehát a három tényező, a saját tehetség, a tanár személyisége és a tanárral való együttműködés, illetve a munkára való készség, elkötelezettség, ez minden tehetségmodellben ott van, és mind a három szükséges ahhoz, hogy valakiből kibontakoztathassuk a tehetséget. Természetesen meg kell találnunk azt, hogy kivel tudunk együtt dolgozni, és ki az, aki ebben a területben tehetséges.
Lányok, nektek vannak olyan tanáraitok, most nyugodtan soroljátok, hogyha van ilyen pedagógus napról van szó, aki elindított titeket, vagy aki felfigyelt rátok, aki meglátta bennetek a tehetséget, akire úgy gondoltok, hogy mesteretek? Kati?
Hát szerintem nekem az egyik ilyen, az így az informatika tanárom, és a másik pedig a...
Hogy hívják őt?
Dobre Norbert.
Igen.
És a másik pedig a matek specializáció tanárom, Zsíros Péter tanár úr.
És akkor ők hogy álltak hozzád? Vagy, tehát milyen viszonyba kerültél velük? Tehát hogy foglalkoztak veled, mint tehetséggel? Tehát mi az, ami miatt úgy érzed, hogy ők különlegesen hozzájárultak ahhoz, hogy te most itt üljél például ebben a székben, vagy hogy eljussál Olaszországba, és aranyérmet nyerjél ezen a informatikai diákolimpián?
Hát, hogy így segítettek megmondani, hogy milyen versenyekre tudok menni, és milyen lehetőségeim vannak, illetve olyan feladatokat is kaptam, amiktől így tényleg úgy érzem, hogy fejlődtem.
Linda, kit említenél?
A informatika tanáromat, Pintér Imrénét, és az informatika szakkörökről, amikről beszéltem, ott a rengeteg egyetemistát, aki segít nekünk a felkészülésben, és a Nikházi Lászlót például, meg Ágit is ide sorolnám.
Ági, ön?
Igen.
Ja, per Ági. Ezt eddig nem vettem észre, hogy tegeződnek. És akkor Ági tanárnő, én azért azt mondom, hogy tanárnő, szóval, hogy említette, hogy azért elég sok lemondás van, vagy arra van szükség, hogy voltak tehetségek, akik nem voltak hajlandóak, vagy nem akarták beletenni azt a munkát. Mi az a munka? Tehát például mi az, amikor úgy döntesz, hogy nem mész el a barátnőiddel fagyizni, hanem inkább azt a feladatot folytatod?
Nekem szerintem sok ilyen példa volt az életemben. Én például ebben az évben nagyon elkötelezett voltam ez az olimpiával kapcsolatban, hogy nekem ez az idei célom, én ide be szeretnék kerülni, és én igazából egész évben erre készültem, hogy ez összejöjjön, és rengeteg programot mondtam le, hogy most inkább nem, nekem most erre kell fókuszálnom, tehát tényleg bele kell tenni azt az erőt és szorgalmat, hogy eredményt érjünk el.
És ezt hogy kell elképzelni? Tehát akkor otthon ülsz, vagy kinn a parkban, egy laptoppal, könyvvel, hogy zajlik ez a munka konkrétan, amikor Linda készül az olimpiára, akkor mit látunk?
Én igazából szerintem az este a legjobb időszak a készüléshez. Sajnos hajnali 2-ig is nagyon szeretek ellenni. Ülök az asztalomnál, laptop, és olvasok algoritmusokról, én gyakorlok feladatokat, és még közben beindítok egy kis zenét, hogy az is legyen, és akkor ilyen egy jó kis környezetben igazából teljes, szerintem én élvezem ezt.
Tehát ez boldogságot okoz neked.
Igen, ez boldogságot okoz.
Kati is bólogat, akkor te is így érzed. Nálad ez hogy zajlik? Te is hallgat zenét közben?
Igen, én is szoktam zenét hallgatni, és hát nekem szerintem annyira olyan nagyon sok lemondás nincsen, mert én így magamtól is azt csinálnám, hogy hazamegyek, és akkor kinyitom a laptopot, és oldom a feladatokat, mert szeretek feladatokat oldani, és nem csinálnám, hogyha nem élvezném.
Hát az egészen biztos, erre nem lehet valakit kényszeríteni, hogy hajnali kettőig ezzel boldogan, örömmel foglalkozom, és egyébként azért ugye elhangzott, hogy nagyon fontos a mozgás, ugye azért a világ más részeinek megismerése, ez, mivel foglalkoztok még? Például mozgás, nálatok mit jelent a mozgás? Ebben a felkészülésben például benne van a programban? Most a tanárnőhöz fordulok, csapkongva.
Igen.
Tehát van időnként az, hogy nagy gyerekek, menjetek ki, fussatok egy
költ? Ó, természetesen. Vagy menjünk el lézerharcolni, vagy frizbizzünk egyet, vagy valami, másszunk egyet, vagy bármilyen dolgot csináljunk.
Sportoltok is amúgy?
Szerintem nagyon fontos a mozgás, és én idáig 10 éven keresztül kézilabdáztam, tehát nekem a sport az nagyon nagy részét töltötte ki az életemnek. Mára már sajnos túlságosan elvette az időt a programozás, és kevesebb időm maradt erre, de most is akár kimegyek biciklizni, vagy néha futni, tehát a mozgás az mindig az életem része.
Kati, te és a mozgás milyen viszonyban vagytok?
Én amikor kisebb voltam, akkor egész napokat töltöttünk a legjobb barátnőmmel azzal, hogy csak úgy biciklizünk körbe, és beszélgetünk. Azóta már kevesebbet sportolok, leginkább annyit, hogy eljárok tornaórára, meg reggel néha futok a buszhoz, mert muszáj.
Na, akkor ez egy fontos része mindenképp a dolognak. Kedves hallgatóink, műsorunkban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt csapat tagjaival beszélgetünk, és felkészítőjével, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy mi a különbség a leányok és a fiúk tudása között. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést pedagógus napon. Vendégem a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, a májusban az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, és Szabó M. Katalin Szombathelyről, valamint Szekeres Linda Budapestről két versenyző, egyikük aranyérmet, másik bronzérmet szerzett, és ugye ott hagytuk abba, hogy azt fogom majd kérdezni tanárnőtől, hogy tehát, hogy mi a különbség a leányok és a fiúk informatikai tudása, gondolkodása között?
Semmi. És ezt akkor is gyorsan mondtam, csak akkor már nem fért bele a műsorba, mert elvettük a hangot. Tehát a lányok
hát mégiscsak ez egy speciálisan leányok számára kiírt verseny. Tehát valami oka van, hogy
egyszer az alulreprezentáltság az, ami oka, illetve a társadalmi megítélése a lányoknak, hogy otthonról nem biztos, hogy azt hallják, hogy kislányom, menjél el mérnöknek, informatikusnak, matematikusnak, és így tovább.
Ti mit hallottatok otthonról? Bocsánat, hogy talán szabába vágok. Mondták azt, hogy leánykám, tedd le azt a laptopot, inkább mosogassál.
Nekem azt mondták, hogy legyek, ami akarok lenni, csak ne űrhajós.
Miért pont nem űrhajós? A végén még ott fogsz kikötni egyébként, ha így folytatod.
Hát mert az űrhajós az túl veszélyes. Igazából ennyi.
Igen.
Szerintem bennem is megvolt ez a tudat, hogy hát ez ilyen fiúsabb dolog, meg ilyesmi. Persze erre nincsenek, de bennem is egyszerűen ez volt, nem tudom honnan szedtem. És mindig, hogyha bárkinek is elmondtam, hogy engem az informatika érdekel, a matek, akkor mindenki meglepült, hogy tényleg? Ez nagyon ritkán hall lányokat ezen a területen. De ez szerintem nincsen gond, hogyha mi ezzel foglalkozunk, igazából képviseljük a lányokat. Minden többen vagyunk, annál jobb.
És akkor például ezen a szakkörön, ami ugye online zajlik, de az informatikával jó barátságban lévő fiatalok ott vannak ti, akkor ugye van az, hogy na, akkor lányoknak ez a feladat, fiúknak ez a feladat, vagy pedig mindenkinek ugyanaz a feladat?
Mindenkinek ugyanaz.
Igen, egyetlen.
Na, hát akkor tanárnő szavai itt akkor igazolást nyertek, hogy akkor valóban itt ez a verseny azért van, hogy tényleg a lányokat is hozzuk fel, és adjunk nekik bátorságot ehhez?
Vagy, igen, vagy a társadalmi miért? Hozzáállást változtassuk.
És ön érez a társadalomban ilyen megosztottságot, hogy na, akkor lányok ezzel ne foglalkozzanak most is ezekben az évtizedekben, amikor
igen, sajnos igen.
Az informatika ennyire hasít? Hát mindenkinek készségszinten valahol ezt tudnia kell. Most mindegy, hogy fiú vagy lány valaki.
Eszközhasználatban mindenkinek tudnia kell, de még mindig sajnos a társadalmi elvárások azok, hogy a lányok kicsit más csináljanak, mint a fiúk. Remélem, és azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évben talán egy kicsit változott.
Hát ön például ugye az ELTE informatikai kar egyetemi docense. Tehát azért eljutott egy elég komoly pozícióba nőként. Ez az ön esetében, vagy az ön pályája, ez ilyen különlegesség volt? Nem volt sok...
Igen, egészen
nő,
biztosan különlegesség volt.
Társa.
Minden helyzetben meg kell küzdeni azzal, hogy nőként elismerjenek és ott legyek. Erre most egy aktuális példát tudok mondani. Üzbegisztánban voltam februárban, ahol a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiának a Nemzetközi Bizottságának tagjaként vettem részt. Ez az a bizottság, amelyik a szervezési feladatokat csinálja a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára. 5 választott tagja van az egész világról, és 5 rendező ország tagja van az egész világról. Tehát ez egy 10 fős delegáció volt, ahol én vagyok az egyetlen nőtag, engem a 90 országból levő közösség választott meg az ő saját képviseletükre. Üzbegisztán, szovjet utódállam, akárhogy is nézzük, mentünk egy miniszteri megbeszélésre, egy komoly miniszteri megbeszélésre, hogy hogyan zajlik a következő évben hogy most nyáron az olimpia, és mindenki rajtam kívül a teremben férfi volt. És amikor mentünk be a tárgyaló terembe, akkor a titkárnő megállított, hogy én ne menjek be a tárgyaló terembe egy nemzetközi csapat tagjaként és egy nemzetközi delegáció tagjaként.
De fogadjunk, hogy nem lehetett önt megállítani.
Ja, hát ez természetes volt, és nyilvánvalóan Üzbegisztánban ez egy iszlám állam, nem vettem föl kivágott ruhát, és hát nem voltam hivalkodóan öltözve, de nem is voltam hajlandó fölvenni. A nemzetközi protokollnak megfelelően nem is voltam hajlandó fölvenni a teljes burkát.
Hát de gondolom azért tudományos körökben ezt nem is nagyon várták volna el, vagy ön úgy érzi, hogy ha esetleg
talán
ez...
Talán a teljeset nem, de
egy hajat jó lett volna,
egy ilyen nemzetközi megbeszélésen azt gondolom, hogy én nem nőként veszek részt, hanem a delegáció tagjaként. Tiszteletben tartom azt, hogy mondjuk egy templomba hogyan megyünk be, de egy nemzetközi delegáció tagjaként nem feltétlenül kell pontosan azokat az előírásokat betartani, ami a helyi közösségben esetlegesen megvannak, viszont egy nemzetközi protokollt illik betartani.
A lányoknak úgymond könnyű helyzetük van, hiszen ők már ebbe a világba születtek bele, hogy az informatika minden sarkon ott van, és minden lépésnél használni kell, de ön azért egy másik korosztály. Ön hogy került közel az informatikával? Pláne, hogyha elmondja, hogy azért még ilyen nehéz is volt nőként, lányként, asszonyként.
Hát végig nem túl könnyű nőként érvényesülni. Mindenhol meg kell mutatni azt, hogy én is legalább olyan szinten vagyok gondolkodásban, probléma megoldásban és egyebekben. Én matematika-fizika tanári szakra jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Ott volt egy lehetőségem arra, hogy fölvegyem harmadik tanárszakként az informatikát. Aztán, amikor végeztem, nagyon megijedtem, hogy nekem informatikát kéne még ezzel a tudással tanítanom, úgyhogy gyorsan elvégeztem egy programtervező matematikusi szakot is, és amíg fölnőttek a gyerekeim, addig otthonról dolgoztam informatikusként, programozóként, aztán amikor fölsősök lettek, akkor a Batthyány Lajos gimnáziumba mentem tanítani, azért, hogy ott egy kicsit foglalkozhassak tehetséggondozással. Ott az informatika területet választottam, és nem a matematikát, mert két nagy nevű matematika tanár volt a gimibe, akik elvitték az egész matematika tehetséggondozást, viszont informatikából láttam egy kis helyet. Végig jártam a gyerekekkel az informatikai felkészítőket, és egy kisiskolából, vidékről akkor még annyira nem volt nyilvánvaló, hogy valaki bekerülhet egy nemzetközi informatikai diákolimpiai csapatba. Aztán 2020-ban én rendeztem meg a közép-európai informatikai diákolimpiát, ahol 14 ország képviselői versenyeztek, és közben lépkedtem föl ezen a hierarchikus lépcsőn, és most valójában itt a tehetség, ez a versenyprogramozási tehetséggondozásnak a működésében minden szinten részt veszek a középiskolások számára.
Ugye itt elhangzott, hogy matematika és informatika. A hétköznapi ember azért képes és hajlan most összekötni ezt a kettőt, hogy majd, hogy nem ugyanaz, de hogyha így külön választjuk, nyilván, hogy külön tanár is kell az informatikához, hogy az, hogy informatika, akkor ez így ez egy könnyebb hívó szó, hogy na, akkor azért az mégsem az egy olyan unalmas matematika, hogy na, akkor erre könnyebb mondjuk a fiatalokat megtalálni és elhívni?
Nem gondolom.
Nem?
Nem. Tehát igazából a matematikai gondolkodás is, az informatikai gondolkodás is a probléma megoldó gondolkodást jelenti. Tehát problémákat oldunk meg, hogy az most matematikai vagy informatikai, igazából egy kicsit más csak, más az irány, de az alapok azok nem mások.
Tehát izgalmasabban hangzik az, hogy informatika, nem? Lányok, ne? Számotokra?
Én egyetértek teljes mértékben.
Nekem nem hangzik izgalmasabbnak.
Akkor nem, akkor én tévedtem így.
Nem könnyebb matekból eredményt elérni, vagy nem könnyebb informatikából eredményt elérni. Már ezen az informatikai diákolimpiai szinten a legtehetségesebb gyerekekről beszélünk.
Itt ülnek például a legtehetségesebb gyerekek. Mi a célotok? Hova szeretnétek eljutni? Ugye annyit tudunk, hogy Kati űrhajós nem lehet. De még a végén az lesz. Akkor téged kérdezlek.
Hát így rövid távon leginkább az lenne a célom, hogy 12-esként kijussak a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiára, és hosszabb távon meg, nem tudom, igazából annyira nem gondolkoztam előre. Esetleg szívesen foglalkoznék operációs rendszerfejlesztéssel.
Linda bólogat.
Én igazából nem az operációs rendszerekre bólogattam, engem inkább a mesterséges intelligencia világa érdekel, és szerintem a jövőben ezzel is szeretnék foglalkozni.
Tanárnő, milyen jövőt lát a lányok előtt? Hova juthatnak el, mit gondol?
Akárhova.
Akárhova. Csillagos égig is.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, vendégem volt a stúdióban Erdősné dr. Németh Ágnes, az Európai Leány Informatikai Diákolimpián sikeresen szerepelt magyar csapat vezetője, és a versenyzők közül Szabó M. Katalin és Szekeres Linda. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt az egy órát, így pedagógus napon beszélgethettünk egy pedagógusi sikerről. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.